A mai estén a kereszténység vallás alapítójáról, Jézus Krisztusról szólna az előadás. Ugye tudják talán bizonyára, hogy a föld vallásai közül a kereszténység a legnagyobb. Az emberiség 40%-a vallja magát kereszténynek. Ez egy 80-as adat, lehet, hogy azóta az arányszámok egy kicsit változtak. De minden esetre a föld összlakosságának a 40%-a keresztény valamilyen formában, valamelyik felekezetet követi. Így ezért is fontos kérdés, hogy kicsoda a kereszténység alapítója Jézus Krisztus, de azon túlmenően, hogy ő egy vallás alapító volt, azért is érdemes megvizsgálni az életét, mert óriási hatással volt az ő egyszemélyes élete az emberi történelemre, és azt, hogy mondjuk, hogy nem csak Európa történelmére, hanem gyakorlatilag az élete kihatással volt, ma már azt mondhatjuk, hogy minden kontinens életére. Egy filozófus egyszer így fogalmazott, hogy Jézus Krisztus az ő egyszerű és tiszta életével sokkal többet tett az emberiségért, mint a filozófusok gondolatai együttvéve. De talán még ezen is túlmenően azért is érdekes végignézni az ő életét, mert a vallások közül egyedülállóan a kereszténységben Jézus Krisztus azt állítja magáról, egy olyan állítást tesz, hogy ő isteni személy, és hogy ő isteni személyként jött el erre a földre. Most igazán más vallások ilyen jellegű tanítást nem tartalmaznak. Ugye vannak olyan vallások, amik beszélnek bizonyos isteneknek a földi születéséről, vagy földre születéséről, a reinkarnációjáról, de ilyen formában, ahogy Jézus Krisztus fellépett az új szövetségben és a kereszténységben, hogy ő ennek az egész emberi történelemnek gyakorlatilag a kezdetétől a végéig a kézben tartója és irányítója, hát ilyen kijelentést egyetlen egy vallási alaknál sem találhatunk, mint Jézus Krisztus esetében. Ezért azt gondolom, hogy mindannyiunk életében, és főleg keresztény kultúrkörben mindannyiunk életében legalább egyszer el kell jutni arra a pontra, amikor valamilyen szinten próbáljuk tárgyilagosan megvizsgálni Jézus személyét, az ő tanításait, az életét. Egyáltalán azt, hogy mennyire lehet őt nyomon követni a történelmi forrásokban, vagy az a történelmi háttér, vagy az a kortörténeti háttér, amit mi a Bibliából kiolvasunk, az vajon mennyire tekinthető hitelesnek. Maga Jézus Krisztus az újszövetségi feljegyzések szerint egyszer így fordult a tanítványaihoz, és ezt a kérdést intézném én is ma este önökhöz, és nyilván mindenki saját magának is fölteheti a kérdést. Jézus egyszer így fordult a tanítványaihoz, hogy kinek mondanak engem az emberek, és amikor a tanítványok hát válaszoltak kicsit bizonytalankodva, hogy hát ki azt mondja rólad, hogy te egy proféta vagy, ki azt mondja rólad, hogy te egy nagy tanító vagy, ki azt mondja rólad, akkor Jézus egyszer csak odafordult hozzájuk, hogy és ti kinek mondtok engem? Egy kérdés, hogy mit mondanak az emberek rólam, de a kérdés fő lényege, vagy a legfőbb kérdés az mégiscsak az, hogy személyesen ti, vagy személyesen te mit tartotok rólam, mit mondtok én rólam. És a mai este talán ebben próbálna egy picit segítséget nyújtani az önök számára is, hiszen én, ahogy visszaemlékszem, legalábbis a középiskolás meg egyetemi tanulmányaimra nem sok mindent tanultunk, legalábbis tényszerűen Jézus Krisztusról. És az előadás első részében egy picit megpróbálnám érinteni azokat a történelmi forrásokat, amik a Biblián kívül beszélnek Jézus Krisztus személyéről, ugyanis vannak ilyenek. Tehát nem csak a Bibliában olvashatunk arról, hogy Jézus itt a Földön élt, hanem az első dolog történeti források között, ahol körbe kell néznünk, az a kortárs zsidó hagyomány, a kortárs zsidó irodalom. Na most a zsidó szóbeli hagyománynak az írásbeli összefoglalása megkezdődött Krisztus előtt olyan 450-től, és tartott Krisztus után 500-ig. Ez volt a Talmudnak a gyűjteménye. És ugye mivel ez egy elég hosszú időintervallum, tehát Krisztus előtt 450-től Krisztus után 500-ig, ez az időintervallum felüleli a Biblia szerinti Jézus földi életét is, és ezért óhatatlanul hozzá kell, hogy nyújjunk a Talmudhoz, hogy vajon a Talmud beszél-e Jézusról. Hiszen a Talmudnak a lejegyzői, a szerzői át kellett, hogy éljék Jézus Krisztusnak a földi életét, legalábbis a Biblia tanúsága szerint. Nos, a Talmud beszél Jézus Krisztusról, megemlíti őt, azonban nem tudom, hogy kit mennyire ér meglepetésként, hogy nem sokat beszél Jézus személyéről. De azt gondolom, hogy ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy mi lehet ennek az oka, akkor igen könnyen megtalálhatjuk rá a választ, hogy vajon a Talmud, ez az ősi zsidó hagyomány és írás miért beszél keveset Jézusról. Ugye egyrészt azért beszél keveset róla, mert Jézus halálakor nagyon sokan azt gondolták, hogy Jézus halálával ez az egész irányzat és ez az egész tanítási rendszer megszűnt. Ugye sok proféta volt, sok mindent tanítottak, voltak már hamis messiások, álmessiások, ugye a zsidók évezredeken keresztül várták a messiást. nagyon sokan voltak úgy vele, hogy hát egy Jézussal kevesebb, majd biztos, hogy az ő tanításai is el fognak halni. Legalábbis így próbáltak sokan hozzáállni a Talmud szerzői közül Jézushoz, és ezért nem nagyon írtak róla kezdetben. Mikorra pedig már kezdtek róla írni, akkor pedig kifejezetten hitvitázó jelleggel szálltak szembe Jézussal, de minden esetre a Talmud tényként annyit közöl a számunkra, hogy Jézus Krisztus élt, és egy ilyen megjegyzést fűz az ő személyéhez, hogy a maga varázslataival elcsábította Izraelnek a népét hűtlenkedésre. Tehát valahol kiderül a Talmud soraiból az, hogy a kortársak úgy tekintettek Jézusra, mint akinek különböző varázslatok, csodák kapcsolódnak a nevéhez. Aztán érdemes megemlíteni egy másik zsidó forrást is, ez már későbbi egy picit Jézus Krisztus életéhez képest. Ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy Jézus Krisztusnak a földre születése nem a nullpontban történt meg. Ugye szoktuk mondani, hogy időszámításunk kezdete az Krisztus születésével esik egybe, legalábbis az európai kultúrkör innen eredezteti az időszámítását. Azonban ez nem egészen pontos. Az a szerzetes, aki megállapította a nullpontot, ő rosszul állapította meg a nulla évet, és minden bizonnyal csúszott az időszámításunk. Krisztus nem a nullpontban született, hanem majd egy kicsit beszélünk róla részletesebben, de előjáróban talán annyit mondanék, hogy nagyjából Krisztus előtt 4-5 táján születhetett. Tehát az az évszámítás, ami szerint most haladunk, az nem egészen pontos. Nos, és a Biblia tanúsága szerint Krisztust időszámításunk szerint 31 tavaszán feszítették keresztre, és egy későbbi zsidó író, egy farizeusi származású író, Josephus Flavius, akinek a művéhez még most is hozzá lehet antikváriumokba jutni, a Zsidók története című könyve, nagyon tudom ajánlani mindazok számára, akik a zsidó történelemmel részletesebben meg akarnak ismerkedni. Ő, még egyszer mondom, egy farizeusi származású, egy írástudó származású ember volt. Jézus Krisztus halála után néhány évvel született, 37-38 táján Krisztus után. Római fogságba került, Veszpázianus császár vitte fogságba, amikor Jeruzsálemet időszámításunk után 70-ben a földig rombolta a római hadsereg, és már római fogságban írja meg a zsidók történelmét, és végigveszi gyakorlatilag a zsidók őstörténetétől kezdődően a zsidó történelmi eseményeket. És így ő is beszél Jézus Krisztusról. Tehát az ő könyvében is olvashatunk arról, hogy ő vajon milyennek tartotta, milyennek tekintette Jézust. Na most felhívnám a figyelmet arra is, hogy ami ebben a könyvben is idézve van Josephus Flavius művében Jézus Krisztusról, ez a szöveg nem az eredeti szöveg. Ezt már modern filológusok állapították meg, hogy az a szöveg, amit így ebben a kiadványban is olvashatunk Jézus Krisztusról, ez egy körülbelül egy olyan 10 mondat lehet, valószínűleg keresztény utólagos betoldás, ugyanis úgy ír Josephus Flavius nevében Jézusról, mintha Josephus Flavius maga is keresztényé vált volna, és elismerni Jézusról, hogy ő volt a messiás. Nos, a mostani századunkban jöttek rá arra, hogy ez a régebbi Josephus Flaviusi szöveg, ez egy keresztény átirat lehet, ugyanis találtak egy eredeti, még régebbi Josephus Flavius kéziratot egy 10. századi arab embernek a világtörténetében, Agapiosnak a világtörténetében, és ott olvasható az eredeti szöveg, hogy Josephus Flavius hogyan vélekedett Jézus Krisztusról. Ezt meg is osztanám önökkel, mert azt láthatjuk benne, hogy korántsem a talmudi zsidó farizeusoknak a merev elzárkózó és elhallgató szokása vagy stílusa az, amit fölvesz, hanem egy kicsit visszafogott, de tényszerű módon ad egy képet Jézusról. Azt írja, hogy Josephus Flavius a Zsidók története című könyvéből való ez az idézet, hogy élt abban az időben egy bölcs ember, akit Jézusnak hívtak. Egész élete kifogástalan volt, erényes cselekedeteiről volt híres, és a zsidók, valamint más népek közül sok ember a tanítványa lett. Pilátus keresztre feszítette és halálra ítélte. De akik a tanítványai lettek, nem tagadták meg tanításait, azt mesélték, hogy mesterük a keresztre feszítés után 3 nappal megjelent nekik. Ők pedig úgy vélik, hogy ő volt a messiás, akiről a proféták csodás dolgokat jövendőltek. Mindösszesen ennyi, amit Jézus Krisztusról megállapít. Josephus Flavius maga soha nem lett keresztény, de körülbelül 30 évvel Jézus keresztre feszítése után még szemtanúkkal találkozhatott, és nyilvánvaló tényként beszélt Jézus Krisztus életéről, haláláról, halálának körülményeiről, és a vele kapcsolatos híresztelésekről, amik ekkor már szélese birodalom területén elterjedtek. És hogy mennyire így volt, hogy a kereszténység rohamosan terjedt, ezt már római forrásokból tudhatjuk meg. Tacitus, aki a rómaiaknak az egyik legnagyobb történetírója volt, 115 és 117 között, elnézést a sok adatért, csak azért próbálom, hogy érzékletessé tegyem, hogy ezek tényleg tényszerű dolgok a történelemben nyomon követhetők. Tehát Tacitus az Annália az évkönyvek című könyvében beszél a keresztényekről. Nagy gyűlölettel beszél róluk egyébként, a világ életében nagy keresztény gyűlölő volt. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a keresztényekről miféle mendemondák terjengtek abban az időben a római körökben, a római birodalmon belül. Ugye azt mondták a keresztényekről, hogy csecsemőket áldoznak, hogy vért isznak, szamárfej előtt mutatnak be áldozatokat, ilyen nagy ünnepi lakomáik vannak, ahol mindenféle furcsa dolgokat, szeánszokat művelnek. Szóval nagyon-nagyon torz képük volt abban az időben a rómaiaknak a kereszténységről. Ugye a rómaiak a keresztényeknek tulajdonították Róma leégését is Néró idején, és nagyon onnantól indultak igazán a keresztény üldözési hullámok a római birodalmon belül. No és Tacitus is hivatkozik arra, hogy Jézus Krisztus egy élő személy volt, az ő követői ezek a gyalázatos keresztények, és hogy Jézus Poncius Pilátus idején feszítették keresztre. Aztán van még néhány történetíró, most már tényleg csak név szerint említeném meg őket. Svetoniusnak a Cézárok élete című munkájában olvashatunk arról, hogy keresztények körülbelül egy 11 néhány évvel Jézus halála után a római birodalom fővárosában, Rómában jelen voltak, zavargásokat okoztak, és emiatt Claudius császárnak ki kellett őket tiltani a Rómából. Ez is egy érdekes momentum, megint csak pusztán a logikára az emberi észre szeretnék hivatkozni, hogy ez 18 évvel az események után van, és annyira hitelesnek tűnik az a dolog, amit a keresztény apostolok meg tanítványok továbbadnak, hogy 18 évvel az események után az egész nagy birodalomnak a fővárosában, ami ugye a akkori római birodalom betöltötte szinte az egész lakott földet, az akkori birodalom fővárosában, Rómában is egy óriási keresztény kolónia van, és őket ki kell már küldeni Rómából, annyira fát fölborították vallási élet szempontjából a római birodalmat. Aztán ifja Pliniusnál is olvashatunk még a keresztényekről. Ő Bitúniának, egy kis-ázsiai kis tartománynak volt a prokonzula, a helytartója. És Trajanus császár idején, tehát szintén a 110-es években ír egy levelet a császárnak nagy kétségbeesve, és írja azt, hogy az ő kis kormányzóságában, Bitúniában van valami gyalázatos szekta, itt vannak ezek a keresztények, és egyszerűen nem lehet velük mit kezdeni, mert nem hajlandók császári kultuszt ugye bemutatni, a császár előtt áldozatokat bemutatni. És annyira iszonyú a makacsok, hogy inkább bármire képesek lennének, de akkor sem mutatnak be áldozatot. És nagyon érdekes olvasni ezt az ifja Pliniusi levelet, ugyanis azt írja a császárnak, Trajanusnak, hogy ő bár magában a kereszténységben nem lát semmi problémát, mert a tanai maguk azok erényesek, és legnagyobb meglepetésére minden társadalmi osztályból vannak keresztények, most már az előkelők között is, nem csak a szegények között is. De azt írja a császárának, hogy mivel azonban rendkívül makacsok ezek a keresztények, én ezt annyira veszélyesnek tartom, ezt az ideológiát, hogy szerintem meg kell őket ölni. És várja a választ ugye a császártól, hogy vajon mit tegyen a keresztényekkel. Most ezt is csak azért idézem be, hogy megint csak egy néhány évtizeddel Jézus halála után, a Biblia szerinti halála után, a kereszténység már annyira elterjedté vált, ugye az egész római birodalom területén és a földközi tenger partvidékén, hogy már egy ennyire jelentős tényezőként kell vele számolni, egy római előkelő, prokonzulnak, egy helytartónak is. És aztán Jézus élete tanúságaiként, ugye leginkább ismertek az evangéliumok. Az Új Szövetségben 4 evangélium szól Jézus Krisztus életéről. Az első 3 evangélium Máté, Márk és Lukács evangéliuma, őket szinoptikusoknak szoktuk nevezni, mert ők együtt tekintően egy nézőpontból, vagy hasonló nézőpontból mutatják be Jézus Krisztus életét. És a legutolsó evangélium János evangéliuma, ami a legkésőbbi keletkezésű, és ez egy kicsit már kiegészítő jelleggel Jézus kronológiájához, élete eseményének sorrendjéhez ad támpontot és ad nagy segítséget. Az Új Szövetségnek, hogy mennyire megbízható az Új Szövetség, és mennyire tekinthetünk rá hitelesen, mint szövegre, ugye itt is fölmerülhet a kérdés, hiszen az Új Szövetség iratai, nem tudom, hogy tudják, hogy mikor keletkeztek, hogy mikor zárult le az Új Szövetség iratoknak a keletkezése. Ez ma már igazolhatóan az első században lezárult. Tehát körülbelül 1900 év telt el azóta, és ugye megint egy 20. század végi emberben joggal merülhet fel, hogy a szöveg vajon mennyire hiteles. Na most kezdetben csak kódexek álltak rendelkezésre a filológusok számára, és ezeket a kódexeket általában nagyon régi kolostorokban találták meg. Ugye a kolostorok voltak azok a helyek, ahol gyűjtötték a régi könyveket, a régi kódexeket, és itt a Sinai félszigeten láthatunk egy nagyon régi alapítású kolostort, ez a Szent Katalin kolostor. Innen származik egy nagyon híres felfedezés, a Codex Sinaiticusnak a felfedezése. Egy 19. századi, akkor 26 éves fiatalember, Konstantin Tischendorf volt, aki nekiindult, hogy felfedezze a Biblia új szövetségének minél régebbi kéziratait, görög nyelvű kéziratait, és betévedt ebbe a kolostorba. És hát könyvtárban ült, szegény, hosszú hónapokon keresztül keresett, kutatott, semmit nem talált, és egy alkalommal letévedt a kolostor pincéjébe, ahol a tűzifát, meg a kosarakban mindenféle ilyen romladék papír darabokat gyűjtöttek, és hát az egyik kosárba egyszer csak kihalászott egy biblia lapot, és a legnagyobb megdöbbenésére egy nagyon régi görög szöveg volt, egy új szövetségi görög szöveg, és az ottani kis szolgálatot teljesítő szerzetes segítségével sikerült neki a papírkosarakból kimenteni kódexlapokat, és így állt össze a Codex Sinaiticus, amit a következő képen láthatunk. És a Codex Sinaiticus volt az, ami nagyon-nagyon sokáig, ez olyan 4.-5. századiak ezek a kódexek, ugye itt láthatunk többet is a kolostornak a könyvtárából. A legtöbb kódex 4.-5. századi keletkezésű volt, amikből egy kicsit képet lehetett alkotni arra vonatkozóan, hogy az új szövetségnek milyen a szövege, de ezen kívül és főleg már a 20. században kerültek elő a kódexeken kívül papírusz töredékek is. Ugye a papírusz, mint anyag, nagyon hamar romlik, ezért általában a papíruszok nem egészben, hanem tényleg nagyon picike töredékekben maradtak fent. Szenzációs felfedezéseket tettek a Nílus partvidékén, ahol főleg Fájum környékéről, agyagedényekből rengeteg papírusz töredék került elő a 1917-es évben. És ezek között a papírusz töredékek között volt a Biblia új szövetségének máig is a legrégibb darabja. Ezt egy P52-es jelzettel szokták illetni. Ez egy néhány centis kis papírusz töredék, János evangélium a 18. fejezetének 31. és 33. verse. Jézus Krisztus peréről kihallgatásáról szól ez a kis papírusz darab. Jézus itt Poncius Pilátussal áll szemben, és Pilátus faggatja Jézust, hogy kicsoda ő, és király ő-e csak ugyan, és hogy miért jött erre a földre. És azokat a görög szövegeket, szövegtöredékeket olvashatjuk itt, amikor Jézus válaszol Pilátusnak, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ami érdekes és figyelemre méltó ennél a kis papírusznál, az az, hogy ez, még egyszer mondom, János evangélium a töredéke, amiről tudjuk, hogy az evangéliumok közül a legkésőbben keletkezett evangélium, és nagyon sokáig azt gondolták róla a tudósok, hogy valamikor a második században keletkezhetett csak ez az evangélium, és már nem is János írta, hiszen János már akkor rég nem élt szegény Jézus tanítványa, hanem valaki egész más személy írhatta János evangéliumát. És ez a kis töredék, megvizsgálták, 130-ból származik körülbelül, Krisztus után 130-ból, Egyiptomból, tehát másolat, nyilván nem az eredeti. Viszont mi következik ebből? Hogyha 130-ban Egyiptomban már egy másolat létezett János evangéliumáról, akkor nyilvánvalóan maga az eredeti János evangélium ennél jóval korábbi, tehát valóban az első században keletkezett János evangéliuma. Ennyi lett volna magának az új szövetségi szövegtöredékeknek a felidézése. Összefoglalóan annyit mondanék az új szövetség megbízhatóságával kapcsolatban, de összefoglalóan csak annyit mondanék, hogy ma körülbelül az új szövetség szövegének körülbelül 5000 kéziratos töredéke van, ami rendelkezésünkre áll, ami alapján összetudjuk vetni, hogy a mai Bibliánk szövege mennyire hiteles a régi kéziratok fényében. És azt kell, hogy mondjuk, hogy gyakorlatilag hiteles. Tehát az az új szövetség, amit ma kézbe veszünk, olvasunk, az megegyezik többé-kevésbé azokkal a szövegtöredékekkel, amik a 4.-5. századból, illetve még korábban ugye a 2.-3. századból származnak. És akkor most térnénk rá Jézus Krisztusnak a személyére és a vele kapcsolatos történelmi vonatkozásokra. Jézus Krisztus születésének az idején a zsidó állam már nem volt megint csak önálló. Ekkor a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A Római Birodalom ebben az időben, Augustus császár idején, amikor Jézusnak a születési idejét feltételezzük, hatalmas kiterjedést ért el. Ugye itt láthatjuk Júdeát is, ami ekkor már csak gyakorlatilag provinciális tartományként létezett. Ekkor még volt ugyan egy király Júdeának az élén, Krisztus előtt 37-től Krisztus előtt 4-ig, ő volt Nagy Heródes, akiről talán többen, hát többet is hallhattak. Ugye Nagy Heródes a zsidók számára egy idegen származású király volt, aki a római barátsága révén és a Rómával való barátsága révén került Jeruzsálemben a királyi székbe, És hát egy elég ellentmondásos személyiség volt. Ugye hozzá kapcsolódik a Bibliában, az evangéliumokban Jézus születése körül az a történet, hogy Jézus születésekor a Biblia szerint ugye napkeleti bölcsek tűntek fel, akik valamiféle furcsa jelenségnek a hatására, valami csillagot követve, vagy valami fényjelenséget követve vándoroltak el egész Jeruzsálembe, és keresték meg Heródest, a nagy Heródest, mondván, hogy valahol hát történnie kellett valaminek. Egyébként a történelem is tud róla, hogy ebben az időben egy felfokozott messiás várás volt. Nem tudom, hogy tudják, hogy mit jelent maga a messiás, vagy Jézusnak a neve, hogy mit jelent. Ebben az időben beszélő nevek voltak, Jézus neve is egy beszélő név. Maga a Jézus az ez egy héber szó, a Jósua, Jésua, Jézus szó, ugye ez már egy latinos forma, jelenti azt, hogy szabadító, üdvözítő, megváltást hozó. És a Krisztus, ami hát görögörkös formája a Krisztus, eredeti héber formája pedig a messiás, az pedig azt jelenti, hogy felkent. Ugye ez volt a méltósága annak az eljövendő szabadítónak, akit a zsidók évezredek óta vártak. Ja, rengeteg profécia szólt előre, és jövendölte meg előre ennek a megváltónak a születését. Több száz proféciája van az Ószövetségnek. Nagyon aprólékosan szólnak ezek a proféciák az eljövendő megváltóról. Elmondják, hogy hol fog megszületni, tehát a judai Betlehemből fog származni. Sőt, olyan proféciák is vannak, amelyek idői kijelentést adnak az ő születésének időpontjáról. És ezért is volt az, hogy amikor ezek a napkeleti bölcsek a Biblia szerint feltűntek Nagy Heródes palotájában, azzal, hogy hát ők jöttek és valamiféle messiásnak kéne születni, akkor a zsidó tudósok, írástudók a legnagyobb nyugalommal előhúzzák az írásokat, föllapozzák azokat a bizonyos profétai könyveket, és beazonosítják, hogy a júdai Betlehembe kell megszületni ennek a megváltónak, és hát, hogy ha ide is ide mennek, akkor meg fogják találni ezt a megszületett Jézus Krisztust. És hogy mikor is történtek mindezek, ugye ezt már egy kicsit előrevetítettem az elején, Jézus születésének az időpontja bizonytalan. A Biblia bizonytalanságban hagy bennünket affelől, hogy pontosan maga a születés mikor történt. Nem csak, hogy a hónapot nem tudjuk, ugye az, hogy december 24-25, ugye a karácsony szoktuk Jézus születéseként emlegetni, most jobb, ha tudják, hogy ez a hagyomány ez csak a 4. század óta van. Semmi bibliai utalás, vagy semmi egyház történeti utalás nincs arra, hogy Jézus karácsonykor, tehát télen született volna. Sőt, kifejezetten azt gondolhatjuk, hogy Jézus nem télen született, mivel a pásztorok kint voltak a szabadban a nyájjal együtt, ami télen nem volt egyáltalán szokás Júdában, illetve hát Izrael területén az időjárás miatt. De még az évet sem tudjuk pontosan. Csak ilyen tolig időhatárokat tudunk megadni. Az biztos, hogy Krisztus előtt, tehát időszámításunk előtt 8 után született Krisztus, ugyanis arról tudósítanak bennünket az evangéliumok, hogy Jézusnak a szülei, Mária és József, akik dávidi származékok voltak, időszámításunk előtt 8-ban egy adó összeírás miatt fölkerekednek, és le kell, hogy vándoroljanak vissza délre Jeruzsálembe. Ugye valahol az északi ország részből elindul József és Mária, ugye Mária ekkor már az utolsó napjaiban van, a terhessége utolsó napjaiban van, és levándorolnak egészen ide délre, Betlehembe, ugyanis ezt megint csak történelmi források igazolják, hogy a rómaiaknak volt valóban ilyen szokása, hogy időszakosan bizonyos években adóösszeírást tartottak. Ugye milyen jó, hál' Istennek, hogy ma már ezt azért nem ilyen formában gyakorolják, ugyanis akkor mindenkinek vennie kellett a családját, pereputját, és haza kellett költöznie oda, hova született, vagy ahol született. Ez volt az adóírásnak az első része, hogy mindenki hazament abba a városba, ahol született, ahonnan származott, ott szépen regisztrálták a családjával együtt. Aztán, amikor hazament, utána történt meg a vagyon összeírás, hogy most mennyi földje van, mennyi vagyona van, és úgy vetették ki az adót. Na most történelmi nyomai vannak annak, hogy Krisztus előtt a 8. évben Augustus császár az egész nagy birodalomra kiterjedően kiadott egy ilyen adóösszeírásos rendeletet. De azt már nem tudjuk, hogy az egyes tartományokban, tehát így például Júdeában, maga a rendelet mikor lett végrehajtva. Maga Lukács evangéliuma is csak annyit említ meg, hogy Quirinius volt a helytartója ekkor Júdea provinciának, de őről sem nagyon tudjuk történelmileg pontos évre, hogy ő mikor volt helytartója Júdeának. Tehát csak annyit tudunk, hogy biztos, hogy Krisztus után 8-ban lehetett ez a vándorlás a Józsefnek és Máriának Betlehem felé, és maga Jézus is ekkor születhetett, illetve van egy alsó határa is Jézus születése évének, ez pedig a Krisztus előtt 4, ugyanis mondtam, hogy amikor Krisztus megszületett, akkor még Nagy Heródes volt Jeruzsálemben a király, Júdea királya. És Nagy Heródesról pedig megint csak tudjuk bizonyosan, Józsefus Flavius, akit az előbb mutattam itt fel könyvformájában, lejegyzi, hogy Nagy Heródes egy nagyon véres kezű uralkodó volt, és az egyik utolsó kegyetlenkedése majdnem egybeesett egy holdfogyatkozással. És nem sokkal a holdfogyatkozás után, tavasszal, március környékén vagy április környékén meg is halt. És csillagászok szépen visszaszámolták, hogy mikor lehetett ez a holdfogyatkozás, ami egybeesik Heródes uralkodásával, és kijött, hogy Krisztus előtt 4-ben volt ez a holdfogyatkozás, és ebben az évben halt meg Nagy Heródes. Tehát nem tudom, mennyire van így önök előtt, a szemük előtt egy időintervallum, vagy egy időegyenes. Ugye itt van 0 pont mondjuk itt a közepén, az biztos, hogy nem ekkor született Jézus, hanem annyit tudunk, hogy 8, tehát a rendelet kiadása és 4 között, tehát amikor még Heródes még élt. Valamikor e között kellett, hogy megszülessen, Krisztus előtt 8 és Krisztus előtt 4 között. Ekkor történtek azok az események, amiket az evangélium leír Jézus születésével kapcsolatban, hogy megérkeznek ugye a szülők Betlehembe, és nem kapnak szállást sehol sem, és ezért kénytelenek egy akolban megszállni, és itt születik meg maga Jézus Krisztus. Még egy picit visszacsatlakozva Heródeshez, és úgy fölmerülhet önökben, hogy vajon mennyire hiteles az a történet, amit a Biblia leír. Nem tudom, emlékeznek rá, hogy mi kapcsolódik Heródes nevéhez. Ugye megérkeznek a Betlehembe ezek a napkeleti királyok, megtalálják Jézust, meg a pásztorok is megtalálják Jézust, ugye a bibliai leírás szerint, és aztán a napkeleti bölcsek nagyon okosan elkerülik Heródes udvarát, és még véletlen se árulják el, hogy találkoztak ezzel a kicsi gyermekkel, akit ők kerestek. Ellenben Heródes hát gyanút fog, és a katonái kimennek Betlehem városába, és egy óriási gyerekgyilkosságot, egy vérfürdőt rendeznek, ami elől a Biblia szerint József és Mária elmenekülnek Egyiptomba, és ott vészelik át Nagy Heródes uralkodásának utolsó nagyon-nagyon véres éveit. Nos, hogy mit tudunk a történelemből Nagy Heródesről, hogy mennyire igazolható az ő kegyetlenkedése? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is. Heródesről azt jegyezték föl, hogy bár ő egy kiváló építető és egy rendkívüli észbeli ember volt, tehát egy hatalmas intelligencia volt, de nagyon-nagyon gyanakvó természetű volt, mint általában ugye zsarnokoknál ez lenni szokott az ő uralkodásukor. És Heródes is abba a hibába esett, mint minden hát keleti kényúr, elég görögös és keleti kultúrát vitt be a zsidókhoz, tehát hozzájuk képest elég szokatlan volt ez a kultúra, amit Heródes képviselt, nem is szerették őt egyébként. És először az ellenlábasait végeztette ki, aztán kivégeztette a barátait is, sőt, nem tudom, hogy tudják-e, de végén a gyilkos hajlama kiterjedt a saját családján belőle is, és odáig fajult, hogy a saját gyermekeit is megölette. Ekkor volt, hogy Augustus császár azt mondta az ő környezetének, hogy inkább lenne Heródes disznaja, mint sem a gyermeke, mint sem a fia. Mert még annak is jobb dolga van a palotában, mint Heródesnek, aki hát ilyen nagy vérengzéseket tart. Tehát végül is az ő személyéhez és azokhoz a kegyetlenkedésekhez, amiket róla följegyez a történelem, igenis beilleszthető ez a betlehemi gyermekgyilkos kép is. De azért, hogy Heródesről egy kicsit más képünk is legyen. Ugye Heródesről mondtam, hogy elég összetett egyéniség, és ugyanakkor nagy építető is volt. Nem csak Cezáreát építette meg, ami akkor a római helytartóknak volt, és a későbbi római helytartóknak volt a rezidenciája, hanem Jeruzsálemen belül is rengeteg építkezést hajtott végre. Még talán itt mutatnám ezen a térképen először, hogy megerősítette és fölépítette a régi királyoknak a palotáját, aztán fölépítetett a templom megerősítve, és a templomnak az észak-nyugati részén fölépítetett egy várat, egy erődszerű építményt, amelyet barátjáról, a római hadvezérről Antonius várnak nevezett el. A későbbi római légióknak, kohorcoknak, akik amikor már provinciává konzulátussá vagy protektorátussá vált Júda, a későbbi római légiók székeltek itt, tehát nem igazán a zsidók kedvére építkezett sokszor. Ez egy nagy börtön volt a római időkben aztán. Nem tudom, hogy ki látta esetleg a Ben Hur filmet, csak így utalás szintjén szólnék ki azért, hogy egy kicsit tudjuk kapcsolni. Ott is az Antónia vár volt az, ahová az akkor éppen hát kezdődő keresztényüldözéseknél bedugták a keresztényeket. És hát ezen kívül a nevéhez kapcsolódik, Nagy Heródes nevéhez kapcsolódik a templomnak a kiépítése. Ugye így próbált a zsidóknak a kedvében járni, akik nem igazán szívlelték őt, és akiket egyébként ő sem szívlelt, tehát ez az ő részéről is inkább politika volt. Ugye még a múltkori előadás folyamán említettem azt, hogy a babiloni fogság idején ugye lerombolták a szép, gyönyörű, szép salamoni templomot. Aztán, amikor a babiloni fogság után hazatértek a zsidók, fölépítettek egy második templomot, ez volt az Zorobábeli templom. Ez Krisztus előtt a 6. század végén, az 500-as években történt. és nagy Heródes volt, aki ezt a palotát, vagy ezt a templomot szinte palotává építette, és hát ilyen szűrőrendszereket épített a templomba, ugyanis itt lehetett bejönni, ez volt a főbejárat, és ez volt egy előtér, ahol az idegeneknek meg kellett állniuk. Tehát ha most mi vissza tudnánk menni abba a korba és abba a templomba, mi már beljebb nem is juthatnánk. Ez olyan, mintha valaki csak az előszobájába engedne be bennünket. Ugyanis az idegenek csak eddig léphettek be, itt volt megint egy kapu. Ezen a kapu már beléphettek a zsidók, és egy főlépcsőn juthattak be magába a templomba. De itt is volt egy szűrő, itt viszont meg kellett állni a hölgyeknek, ugye ők már nem mehettek tovább. Volt egy következő kapu egy következő szűrővel. Ebbe a helységbe, az itteni előtérbe, az előtérnek az előterébe léphettek be maguk a közönséges zsidók, és magába a szentélybe már csak a papok léphettek be, a léviták. Itt volt az oltár, itt pedig a mosdómedence, amit ugye az áldozati szertartásoknál használtak, és itt ugye a kárpit mögött volt még egy helység, ez volt a szentek szentje. Egyébként maga az építkezése és a monumentalitása hatalmas volt. Ilyen meg kellett, gyakorlatilag le kellett gyalulni a földnek a felszínét a templom környezetében, körzetében. Hatalmas földmunkákat kellett végezni ahhoz, hogy ez a templom felépüljön. Körülbelül 46 éven keresztül épült. Ezt csak úgy érzékeltetésül mondom, hogy nem kis energiát, munkát fektetett ebbe Nagy Heródes, és a végén egy csodálatos templom épült föl, amit talán emlékeznek rá, Jézus tanítványai is büszkén mutogattak Jézus. Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt a jelenetet, hogy Jézus a tanítványaival sétál a templom tornácán, aztán elmennek az Olajfák hegyére, ugye a városon kívülre, és mondják a tanítványok, így visszatekintve Jeruzsálemre, a csodálatos fehér márvány a napban úgy megvillanhatott az Olajfák hegyéről, ugye ez egy másik dom, és a tanítványok büszkélkedve mutatják Jézusnak, hogy hát ugye milyen szép ez a templom. És akkor mondja Jézus ezt a híres kijelentését, hogy hát bizony ez a templom is le fog romboltatni hamarosan, és hogy nem fog maradni ott kőkövön, és hogy gyakorlatilag az egész zsidó nép egy szétszóratásba fog kerülni hamarosan. És ez volt az a profécia, ami valóban teljesedett Krisztus halála után mintegy 31 néhány évvel, és ami ennek a proféciának az érdekessége is megint csak Jézusi személyhez kapcsolódóan egy elgondolkodtató tény, hogy vajon ki lehetett ez az ember, ha egyáltalán ember volt, hogy ilyeneket előre meg tudott mondani. Ugyanis Jézus akkor azt mondta a tanítványainak, hogy amikor látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság, ugye ez a római sasokra utalt, a római hadi jelvényekre, amik a zsidó vallás szemszögéből nézve utálatosságok voltak, templomgyalázó és a szenthely gyalázó erekék voltak. És azt mondja Jézus, hogy amikor látjátok majd, hogy ez a pusztító utálatosság feltűnik a szent hegyen és a szent helyen, tehát a város környékén, akkor aki a háztetőn van, ne szálljon alá, hanem azonnal fogja a holmiát és meneküljön ki a városból. Most én már így lefordítom, nem mondom végig ezt a Máté evangéliumi szöveget. És a profécia döbbenetesen teljesedett a Krisztus utáni 68-69. 70. években, ugyanis Jeruzsálemet elkezdik ostromolni a római csapatok, ugye ekkor pusztul el aztán majd a heródesi templom, amit Jézus előre megjövendőlt. És az ostromolt csapatok már úgy tűnik, hogy tényleg hamarosan beveszik a várost és a templomot, és az ostromolt csapatok egyszer csak hirtelen elmennek a város falai alól. És azok a keresztények, és írnak a források is, a történelmi források is, a keresztény egyházatják is arról, hogy bizony nagyon sok keresztények eszébe jutott ekkor Jézusnak a szavai, amit Máté evangéliumában jegyzett fel, és a keresztények ekkor kimenekültek a városból. Ugyanis némi trónviszály, meg némi háborúságok voltak a római birodalmon belül, és ezért a római csapatokat hátravonták, és ez az időszak, amíg a római csapatokat hátravonták, elég volt ahhoz, hogy a keresztények ki tudjanak menekülni. Viszont aki ekkor halogatta a kimenekedést, az nem sokára már nem tudott sem erre sem menni, mert a római ostromgyűrű még egyszer bezárult Jeruzsálem körül, ez ugye már Krisztus után 70-ben volt, és akkor már valóban kőkövön nem maradt Jeruzsálemből. Erről is beszámol Josephus Flavius, nagyon tudom ajánlani, ennek a kötetnek van egy másik kiadása, aminek az a cím, hogy a zsidó háború, körülbelül hasonló vastagságú könyv, ami csak erről az ostromról szól, a Krisztus utáni 68-70-ig tartó római ostromról, drámai szavakkal írja le, hogy hogyan teljesedtek azok a proféciák, amelyek már hosszan-hosszan az Ószövetségben, és amelyek Jézus által is megjövendőve voltak, hogy gyakorlatilag Jeruzsálem lakóit lemészárolták. Maga Josephus Flavius is úgy írja, hogy patakokban folyt a vér. A templomnak, ugye a templomba menekültek végül a zsidók, és magát a templomot is elpusztították. És gyakorlatilag mindenütt, hát tényleg még magukat, a papokat is, tehát a templomi szolgálatot teljesítő papokat is megölték, és mindenütt az utcákon emberi tetemek hevertek. Nagyon drámaiak azok a képek, ahogy ezt Josephus Flavius megfogalmazza. Na most talán ennyit akkor Heródásról, és menjünk tovább, vagy kanyarodjunk vissza Jézusnak az életéhez. Ugye ez Betlehemnek egy messzi tájképe, tehát amikor József és Mária elindultak, ugye onnan föntről valahonnan az északi ország részből és lefele délfelé vándoroltak, akkor ezeken a judai hegyeken mentek keresztül, és a következő képen láthatjuk, hogy hát ugye nyilván félig meddig ez a látkép fogadhatta őket, ez Betlehem városa. Ugye ma már egybeépült a modern Betlehem és a régi Betlehem. Ez egy régi időkre emlékeztető rom, ez a Heródiumnak a romjai. Ezt is Heródes építette, és amikor ő meghalt időszámításunk előtt 4-ben, akkor ide temettették el, illetve ide vitték a holttestét az ő gyermekei. És egyébként még Heródeshez még itt is csatlakozott egy rémtett, ugyanis Heródesnek az volt a végrendelete Nagy Heródesnek, hogy amikor ő meghal, akkor hívják össze a zsidókat Jeruzsálembe a nagy színházba, azt is ő építette egyébként, hirdessék ki az ő halálát, és akik ott vannak zsidók, mindenkit öljenek meg a katonák. Na most az utódai ezt már nem hajtották végre, és őt magát pedig ide temették el a Heródiumba. Érdekes, hogy ez a Heródium mindösszesen 5 kilométerre van Betlehemtől, ahol maga Jézus Krisztus született. Itt látható egy templom, amit hát nyilván a hagyomány építetett, illetve állítatott Jézus Krisztus feltételezett születési helyén. Azért, ha megyünk a következő képre, láthatjuk egy kicsit közelebb. Azért én történészként azt mondanám, hogy azért ez nyilvánvalóan nem annyira bizonyos, hogy most konkrétan tényleg itt volt az a jászol, ahol Jézus született. Ugye ez már csak a középkori hagyomány hát találta meg ezt a helyet, és emelt egy emlékművet annak, ahol Jézus Krisztus születhetett. És ugye Jézusnak a gyermekkoráról nagyon keveset tudunk. Annyit már mondtam, hogy elmenekül a szüleivel Egyiptomba, és aztán az egyiptomi tartózkodásuk egy néhány éves időszak lehetett, után visszatérnek ismét Izrael, illetve Júda földjére, de nem a déli ország részben telepednek le, talán ez sem véletlen, hanem visszavonulnak családostól egy kicsit periférikusabb területre, Júda északi területére. És Názáretről annyit tudunk a Biblia alapján, hogy ez egy viszonylag kisméretű város volt, tehát nem egy metropolis. Talán ez sem véletlen, így Jézusnak biztosítva volt egy nagyon-nagyon nyugodt, csendes gyermekkor, és egy egyszerű ácsmesterként élte az életét a Biblia tanulsága szerint. És az élete első néhány évében gyakorlatilag semmi különlegeset nem jegyez fel róla a Biblia. Ugye nagyon sok apokrif irodalom van, amit esetleg ismerhetnek. Ezeknek a történeti hitelessége azért meglehetősen kérdőjeles. Tehát Jézus gyermekkora homályba merül. A bibliai feljegyzés Názáretről mindösszesen ennyit örökít meg, nem tudom, hogy ki emlékszik esetleg önök közül, hogy egy nagyon pici mozzanat erejéig kerül elő Názáret, hogy mégis mit tartott róla a korabeli hiedelem. Jézus, amikor kezdi összegyűjteni a tanítványait, és hogy az első tanítványok már megismerik Jézust, és a többiek pedig folyamatosan ugye jönnek Jézushoz a tanítványi körbe, akkor van egy Nátánel nevű ember, akihez odaszaladnak az első tanítványok, akik már ismerik Jézust. És Nátánel egy fa alatt imádkozik, kesereg ugye Jeruzsálemen, meg a elfajult vallási állapotokon, és oda mennek hozzá Jézusnak az első követője, és mondják neki, hogy gyere Nátánel, mert megtaláltuk a messiást, hogy azt hiszük, hogy megvan a messiás. És hát kérdezi Nátánel, hogy hát mégis kicsoda, micsoda, és mondják, hogy hát Jézus, és hogy Názáretből való. És a szegény Nátánel egy fősajt, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. Tehát mondjuk ez a kis utalás azt mondja számunkra, hogy Názáret nem valami jó erkölcsökkel vagy jó hírű város lehetett ebben az időben, és Jézusnak a Biblia szerint ez volt a gyermekkora, és ez volt az a környezet, ami körülvette őt. A következő állomás, amit Jézus életéből úgy igazán ismerünk, az az, hogy ő gyakorlatilag 30 éves koráig nem nagyon lép fel. Ugye egyetlen egy jelenése van egyszer, amit a Biblia megörökít, 12 évesen Jeruzsálemben a templomban, ahol feltűnik a bölcsességével. És aztán a következő mozzanat, amit kiemel az életéből a Biblia, az már az, hogy felnőttként, 30 éves emberként megjelenik a Jordán folyónál, és keresztelő János által alámerítkezik, ugye megkeresztelkedik. Egyébként keresztelő Jánosról is vannak történelmi nyomok. Elsősorban Josephus Flavius az, aki ír keresztelő Jánosról, és nagyon szépen összecsengenek az ő általa leírtak a Biblia soraival, hogy megtérést hirdetett, a bűnök bocsánatát és a keresztséget. Jézus a keresztsége után 40 napra elvonult Júdea pusztájába, és 40 napig böjtölt és imádkozott, és készült arra a szolgálatra, amit a Biblia szerint ő tudott, hogy neki fel kell vállalnia. Jézus tudatában volt annak, hogy mi az ő küldetése, és ezt nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor elmondta az evangéliumokban, És a tanítványoknak is, hogyha megfigyeli, kezdet-kezdetétől fogva mondta, hogy neki azért kellett megszületni erre a világra, hogy meghaljon. Nagyon hamar próbálta felkészíteni a tanítványait arra, hogy nem egy dicsőséges messiás lesz az, aki elfoglalja a királyi széket. Ugye a zsidók egy ilyenfajta messiást vártak, hogy jaj, de jó, végre jön egy messiás, lesz egy önálló királyságunk, egy örökké tartó dávidi ország. De Jézus azt mondta, hogy ő nem egy ilyen messiásként jött el, hanem ő egy lelki országot fog alapítani. És hát bizony arról beszélt kezdettől fogva, hogy éppen ezért neki meg kell halni, ahogy a proféciákban megvan írva. Jézus kezdetben Júdában lépett fel Jeruzsálemben, megtisztította a templomot. Ugye a templom, amit az előbb kivetítettünk, főleg a folyosói és a lépcsősorai tele voltak kufárokkal, templomi árusokkal, akik azzal keresték a mindennapi betevőjüket, méghozzá nem is akárhogy, hogy áldozati állatokat árultak, de valami horribilis összegért. Kihasználták ugye a messziről érkező zarándokok szükségleteit, és ebből gazdagodtak meg. És Jézus, amikor szolgálata elején, amikor a 3,5 éves tanítói szolgálatát elkezdi, itt is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Jézus életéből tulajdonképpen az, ami olyan nagyon-nagyon óriási változást hozott az egész emberiség életében, vagy ami változást hoz egy-egy ember életében, az mindösszesen 3,5 év. Tehát nem 33,5 év, hanem mindösszesen 3,5 év az, ami az ő szigorúan vett tanítói szolgálata, és ami idő alatt ezeket a tanításokat ő elméletben is elmondta a tanítványainak. Mondjuk nyilván, hogy az egész élete ezt alátámasztotta, de ez volt az a 3,5 év, amikor ezt nyilvánosan tette. És ugye, amikor már Jeruzsálemből több soron el kellett menekülnie, mert a farizósok, írástudók irigykedtek rá az ő népszerűsége miatt, meg azok miatt a tanítások miatt, amiket ő tanított, elvonult az északi ország részbe, ahol az egyszerűbb nép, a nem annyira írástudó, de egyszerű, tiszta szívű nép, a Galilea népe befogadta őt. Az ő tanításainak a szintere, a központja itt a Genezáreti tó partján, a Genezáreti tó északnyugati csücskén Kapernaum városa volt. És Kapernaum városában, ezt is föltárták a régészek, rengeteg Jézus korabeli ház került elő, ez is egy Jézus korabeli háznak a rekonstrukciós rajza. Vulkáni alapú bazaltból készültek ezek a házak. A bazaltokat valamennyi habarccsal is összetapasztották, de alapvetően pici törmelék kövekkel töltötték ki a réseket. És ami aranyos, és megint csak nagyon szépen kapcsolódik a bibliai történethez, hogy a padlózata is ezeknek a házaknak ilyen bazalt kövekből volt. Egy picit olyan, ha tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk Pesten, vagy itt is lehet, hogy vannak ilyen bazalt köves utak. Ugye nagyon sok rés meg lyuk van a bazalt kövek között. És ugye Jézusnak az egyik példázata arról szól, hogy az elveszett drachmát keresi ugye az asszony a házon belül. Hát ez nagyon érthető volt az akkori emberek számára, hiszen biztos, hogy nagyon sok mindent kereshettek itt az eltűnt lyukakban, mivel hogy eléggé lyukacsos lehetett a háznak a padlózata. Kapernaum volt, tehát Jézus tanításainak a székhelye, amikor Galileában jár. Azt tudjuk a Biblia alapján, hogy Péter is itt lakott. Egyébként van egy ház Kapernaumban, amit a mai napig is Péter házaként mutogatnak, és a 4. században egy templomot is kapcsoltak hozzá. Tehát megint csak azt tudom mondani történészként, hogy nyilván, hogy ezt megint nem tudjuk igazolni, hogy ez volt. Ez is egy hagyomány, egy feltételezés. Akkor még egy várost látunk, ami Jézus tanításainak egy kedvenc helye volt. Ez pedig már a déli ország részben, Júdeában volt. Jeruzsálemtől nem messze volt egy picike falu, Betánia, ahova Jézus előszeretettel ment, akkor, amikor pihenni vágyott. Itt volt 3 testvér, Mária, Márta és Lázár, akik nagyon sokszor fogadták be az otthonukba Jézust, aki ugyan sok üldöztetés és a farizósokkal való heves vitatkozás után itt talált nyugalmat. És a Biblia leírása szerint itt a betániai Lázár volt az, akit Jézus Krisztus egyszer feltámasztott. Ugye egy elég hihetetlen dolgot állít itt a Biblia, és ugye Jézusnak a csodái is elég hihetetlennek tűnnek egy mai olvasó ember számára. De minden esetre megint ezzel a furcsa ténnyel találkozunk, hogy Jézus Krisztus személyénél nem csak az áll elő, hogy ő azt állítja magáról, hogy Isten, hanem vannak olyan csodatételei, amik mindenképpen hát megvizsgálásra szorulnak, mert vagy hazugságok, és akkor tényleg az egész Bibliát félre lehet tenni azzal, hogy hát ez is egy vallás, de nincs igazán alapja. Vagy ha viszont igazak, akkor pedig az embernek el kell gondolkodnia, hogy akkor pedig mégiscsak lehetséges egy ilyen hatalom. Talán beszélnék Jézus tanításáról is, csak néhány mondat erejéig, hogy mi is volt, ami miatt Jézussal ennyire szembefordultak, vagy ami újszerű volt az ő tanításában. Jézus azt mondta, amikor tanított, hogy ő nem új dolgokat tanít alapvetően. Egy helyen azt mondja Máté evangéliumában, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. És nagyon sokszor nyilatkozott arról, hogy az ő szolgálata nem áll másból, mint annak az isteni törvénynek a megéléséből és tanításából, amelyet valamikor Isten adott a 10 parancsolat formájában a Sínai hegyen. És Jézus azt tanította, hogy mi emberek ezt annyira félreértettük, és nem igazán éljük meg a valóságnak megfelelően, hogy szükség van a törvény igazi megélésére, nem csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A hegyi beszéd, nem tudom mennyire ismerik, nagyon tudom ajánlani mindenki számára, a hegyi beszéd az, amiben Jézus erkölcsi tanításai összegződnek. A hegyi beszédben nem tesz más, mint a 10 parancsolatot magyarázza a mi emberi elménk számára, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Ugye nem elég, hogy ne gyűlöld a te ellenségedet, hanem szeresd a te ellenségedet. Nem elég, hogy nem adom vissza a pofont, hanem ugye fordítsd oda a másik arcodat is. Én emlékszem, amikor kezdtem megismerni a Bibliát, én valahol itt álltam le, és ugye régészként kezdtem olvasni a Bibliát régész szemmel, és valahol ez volt az a pont, ami úgy megfogott igazán, hogy ezek annyira nem emberi gondolatok olyan szempontból, hogy ez annyira képtelennek tűntek, nem tudom, hogy önök hogy voltak, vagy hogy vannak ezzel, hogy valaki ilyet mond, hogy ha megütnek egyik arcodon, fordítsd oda a másik arcát is, hogy úgy elképzeltem magamat ebben a helyzetben. Szóval hogy itt valami nagyon-nagyon furcsa lényről lehet szó, aki ilyeneket tanít, sőt, aki ilyeneket meg is él, hiszen neki mondjuk az élete erről szólt. Amikor Jézust utoljára hallgatta ki Poncius Pilátus, talán még ez az egy utalás lenne, amit tennék az ő tanításaival kapcsolatban, akkor is azt mondta Pilátusnak, ugye Pilátus próbálta faggatni, hogy hát ugye gondoljunk bele a helyzetbe, Pilátus egy római helytartó, harcedzett katona, a zsidókat gyűlöli, utálja Judea provinciát, mert az egy ilyen olyan hely volt, amikor valakit buktatni akartak ugye a római udvarból, akkor elküldték Judeába, vagy elküldték egy mellékes provinciába. Judea egy ilyen hely volt, egy nem szerettem hely volt, állandóan harcolni kellett a zsidókkal, a zsidóknak külön furcsa szokásaik voltak. És a szegény Pilátus egy nap arra ébred, mert idézőjelben mondom ezt, hogy szegény, csak hogy próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetébe. Egy nap hajnalán arra ébred, hogy ott zörgetnek a zsidó Sanhedrin, a zsidó főtanács tagjai az ajtón, oda cipelnek egy véres embert, és azt mondják, hogy ez a zsidó királyává tette magát, és hogy végezt ki. És ugye Pilátus próbál okos lenni, és próbál ugye úgy valami igazságos ítéletet hozni, ami a lelkiismerete szerint is igaz, de a zsidóknak a kedvében is járon, és próbálja Jézust kihallgatni, és foggatja, hogy ki is ő, vagy mit is akar tulajdonképpen. És itt hangzik el Jézus szájából az a híres mondat, ami az előbb még kivetítve volt a kis papírus töredéken, hogy bizony-bizony, mondom néked, én azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Szóval Jézusnak az élete erről szólt, hogy ő nem csak elméletben, de gyakorlatban is szerette volna megmutatni, hogy mik az isteni elvek, mi az Isten törvénye az igazságban, a valóságban, a maga valóságában. Hogy ez nem egy rémisztő korlát, hanem gyakorlatilag a szeretetnek a megélése, ami az ő életében valóban gyakorlattá vált. Hogyha nézzük az evangéliumnak a lapjait, akkor azt láthatjuk Jézusnál, hogy ő a legegyszerűbb emberhez is lehajolt, és mindenkinél megállt. Azért is vetítettem ki ezt a képet, mert Jézus nagyon sokszor használja ezt a jelképet, hogy ő olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor az pedig gondot visel a juhaira, ugye időnként megdorgálja őket, meg időnként ugye hol az egyiket, hol a másikat kell megregulázni, de alapvetően gondot visel róluk. Ha elkoborolnak a báránykák, akkor a vállára veszi. És ugye megvolt a közel-keleti pásztornak az a szokása is, hogy ő nem a nyáj után ment, mint itt Magyarországon esetleg látják, hanem a nyáj előtt ment. János Evangélium a 10. fejezete is használja ezt a nagyon szép hasonlatot. Azt mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, én ismerem az én juhaimat, de az én juhaim is ismernek engem, és hogy követnek engem, követik a bárányt az én, tehát engem valahová az megy, már hogy a jó pásztort. És ugye amikor Jézus és Pilátus beszélgetnek, és ugye elhangzik ez a nagy kérdés, hogy hát ugye Jézus mondja, hogy a bizonyságot tesz az igazságról, akkor Pilátus fölteszi neki ezt, hogy de hát, hogy micsoda az igazság. És ugye Jézus nem hagyja Pilátus válaszolni. Ugye olvassák az evangéliumi történetet, úgy mindenkiben, hogy talán feszül a várakozás, hogy ugye egyszer az életben legalább valaki, mondjuk egy Jézus kaliberű ember válaszolja meg, hogy tényleg micsoda az igazság. És egyet nem következik semmi, mert Pilátus nem várja meg a választ, hanem kimegy az ajtón, és ismét beszélgetni kezd a zsidókkal, és Jézus nem tudja elmondani, nem tudja összefoglalni Pilátus számára azt, hogy tényleg micsoda az igazság. De az ő élete és az ő tanításai képviselték ezt az igazságot. És mivel nagy volt a népszerűsége, és mivel nagyon-nagyon más tanított, mint a farizeusok, ugye a farizeusoknak a nevében is benne van, hogy az ő nevük azt jelenti, hogy elkülönültek, elzárkózottak. Egy politikai vallási irányzat voltak az akkori Júdában, Jeruzsálemben, körülbelül 6000-en lehettek, tehát egy jó erős politikai párt volt. Belőlük került ki a Sanhedrin, a zsidó főtanácsnak a tagjai is nagyobb részt. Ugye a Sanhedrin volt az, ami irányította gyakorlatilag Júdában a belpolitikai életet. Ugye a külpolitikailag alapvetően Rómától fügtek, és a római helytartótól, tehát az ekkori Poncius Pilátustól fügtek, de voltak bizonyos dolgok, amiket a Sanhedrin megtárgyalhatott. Viszont nem volt joguk arra, hogy halálos ítéletet gyakoroljanak bárki felett, ezért volt szükséges a Sanhedrinnek mindenképpen Poncius Pilátust is bevonni Jézusnak a perébe. Ugye ma azt szoktuk erre mondani, hogy ez egy koncepciós per volt. Jézus ellen hamis vádakat hoztak fel, maga a jogi eljárás is, ugye modern jogászok vették hát vizsgálat alá Jézus perét, és azt állapították meg, hogy rengeteg ponton, ha akkor léteztek volna ügyvédek, akkor rengeteg ponton meg lehetett volna támadni a zsidó Sanhedrinnek a jogi eljárását. Ugyanis Jézus olyan atrocitásokon vitték keresztül, és olyan időpontban, ami abszolút jogszabály ellenes volt. És ugye ezért kellett Pilátust megnyerniük a Sanhedrin tagjainak, mert ha nem nyerik meg, akkor nem tudják Jézust halálra ítélni. És itt érkeznénk el Jézus Krisztus életének az utolsó állomásához, Jeruzsálemhez. Ugye a farizeusok egy összeesküvés szőttek Jézus ellen, többször próbálták törbeejteni, többször próbálták elfogni, és aztán végülis az egyik tanítványa segítségével sikerült egy éjszaka lecsapni rá. Tiberius császár idején történt mindez. Tiberius volt az, aki Poncius Pilátusnak hát a barátja is volt. Ugye maga Poncius Pilátus is ezt a nevet viselte, hogy ő a császár barátja. Ugye nem csak egy ilyen szólásmondás volt, mert a zsidók elkezdték zsarolni Pilátust, amikor Jézust oda hurcolták hozzá. Ugye Pilátus nem akart elítélni Jézust. Látta, hogy nincs benne bűn. Nagyon sokszor mondta neki, hogy nem találok ebbe az emberbe semmi bűnt. És akkor ott olvashatjuk az evangéliumokban, hogy azt mondják ott neki a zsidók, hogy ha nem ítéled el ezt az embert halálra, mert ő ugye királyá akartá magát tenni, akkor te nem vagy a császár barátja. És ugye egy kicsit, ha könnyedén olvasuk ezeket a sorokat, akkor úgy megállunk, hogy na most Pilátus ettől annyira megijedt, hát most mi van, nem vagyok a császár barátja, hát akkor mi van? Hát a korabeli időkben azért ez nem így volt, ez egy cím volt, ez egy rang volt, amit ki kellett érdemelni, hogy valaki a császár barátja. Na és Poncius Pilátus, Tiberius a császár barátja volt, és rettegett attól, hogy ezt a titulust elveszti. És akkor most érnénk rá, a következő képünkre, ami már a Getsemáné kertje, ugye a hátul az olajfák hegyének a mai látképe, még ma is vannak ugye olyan olajfák, amik nagyon-nagyon régi eredetűek, és itt az előtérben található a Getsemáné kert, ahol Jézus az utolsó éjszakáját töltötte, a Biblia szerint imádkozva, és méghozzá nem is akármilyen lelkiállapotban. Itt is a Biblia egy nagyon érdekes megjegyzést tesz, és van egy orvos tanulmány, ami végig kíséri Jézusnak a haláltusáját. Amerikai orvosok próbálták a Biblia alapján rekonstruálni, hogy mi is történhetett Jézussal az utolsó napjaiban, óráiban. És ugye itt azt olvashatjuk a Getsemáné kert ima küzdelmekor, hogy vért izzadt Jézus. És nagyon sokáig azt gondolták erről, hogy ez is valami badarság, hogy mi az, hogy vért izzad. De a modern tudomány azt mondja, hogy ha valaki nagyon-nagyon feszült lelkiállapotban van, akkor lehetséges az, hogy a hajszál erei megpattannak, és ezek a vér képződmények, vagy ezek a vérfolyam, ez a mirigyek és tehát a mirigyeken keresztül, a bőrön keresztül kiszivárog a felszínre. Tehát lehetséges ilyen, hogy valaki vért izzad, de az azt jelzi, hogy az ember nagyon-nagyon, tehát idegileg nagyon-nagyon megviselt állapotban van. Hát, hogy Jézus is milyen lelkiállapotban lehetett, azt ugye az evangéliumok megörökítik a számunkra, ugyanis azt mondják Jézusról, hogy ő háromszor is visszament imádkozni, mert visszariadt, ő tudta, hogy mi vár rá másnap. Ő tudta azt, hogy ő neki vagy végig kell csinálni ezt az egész helyettes áldozatot a kereszten, ő azért jött, hogy azokat a bűnöket, amelyeket az emberek fölhalmoztak az évezredek folyamán, és amiket fölhalmoznak majd az évezredek folyamán, és a mi bűneinket is, hogy ő ezeket egy összegben egyszer lefizesse. Ő megtehette, mert isteni személy volt a Biblia szerint, és megtehette, mert tiszta élete volt. De ő is emberi természettel küzdötte ezt végig, tehát neki is megvolt a fájdalomérzete, a félelemérzete, és ráadásul egyedül volt. Az evangéliumok megint megörökítik, és ugye az apostolok sem szépítenek a saját lelkiállapotukon. Jézus többször kéri őket a Getsemáné kertben, hogy gyertek velem és imádkozzatok. És ugye ismétlődik a Biblia leírása, hogy és János aludt, Jakab aludt, Péter aludt. A tanítványok alszanak, és Jézus háromszor imádkozik Istenhez. Mikor aztán föláll, és ugye már a vérizzadása után föláll, akkor jön a csapat, a római csapat, és ugye a zsidó elöljáróknak a csapata, és az áruló tanítvány, és elhurcolják őt Getsemáné kertjéből magába be Jeruzsálembe. Ugye a Getsemáné kertje Jeruzsálemhez képest itt a keleti kapunál helyezkedett el, és innen hurcolták be Jézust magába Jeruzsálembe, és innentől kezdve indult meg ez a rendkívül tortulás, és nagyon hát kegyetlen hivatali jogi eljárás, ugyanis Jézusnak egymás után több kihallgatása is volt, ami teljességgel jogellenes, és éjszaka, illetve hajnalban történtek a kihallgatások, ami megint a zsidó jogszokással egyébként ellentétes, és mindeközben verték, köpködték, kicsúfolták, ugye tövis koronát raktak rá, megkorbácsolták, ami megint csak igazából jogellenes volt. És ugye itt van egy útvonal is, hogy feltételezhetően hogyan tudjuk rekonstruálni az evangéliumok alapján, hogy hány kihallgatása is volt Jézusnak, és hogy hogyan is következtek egymás után sorrendben ezek a kihallgatások. Először elvitték Jézust a Biblia szerint Kajafás házába, aki ekkor volt a főpapja Jeruzsálemnek, 18-tól 36-ig foglalta el a főpapi tisztséget, és ő nagyon gyűlölte Jézust. Amikor Jézussal a párbeszédét leírja a Biblia, akkor ugye Kajafás volt az, aki kiprovokálja Jézusból azt, hogy te vagy ugye te vagy az Isten fia, vagy ugye annak mondod magadat. És Jézus mondja neki, hogy te mondád, és Kajafás megszaggatja az ő ruháit, és mint egy körbe mutat, hogy hát ugye látjátok, hogy Isten káromló, hogy Istenné teszi magát. Aztán Kajafáséktól elviszik Jézust a Sanhedrinbe. Valószínű, hogy itt lehetett a templom területén a Sanhedrin, a zsidó főtanács, ez a 71 vén, akik másodízben hallgatják ki Jézust. Aztán miután a Sanhedrin is megteszi az ő hát kihallgatását, utána cipelik el Jézust Pilátus elé. Valószínű, hogy az Antónia erődben, az Antonius erődben, amit még Nagy Herodes építetett, és ahol a római légiók állomásoztak, ott lehetett Pilátus, és ott hallgathatta meg a küldötteket és magát Jézust. Aztán utána Jézust átküldik még egy helyre, ugye közben láthatjuk, hogy kilométereket vonszolták egyik helyről a másikra, és még egyszer mondom, közben köpködték, pofonütötték, meggyalázták. Ugye picit csak azért mondom, hogy próbáljuk meg lélektanilag is átérezni ezt az utolsó éjszakát, hogy valóban nagyon megerőltető lehetett mindannyiunk számára az lett volna. És elvitték egy másik bírói fórum elé, ugyanis Jézus születését tekintve ugye Galileából származott, és ezért az akkori negyedes fejedelem, aki Galileának a vezetője volt, Herodes Antipásznak is meg kellett őt hallgatnia. Ugye Pilátus próbálta ezt a kibúvót megtalálni, hogy hát nem én rám tartozik, nem júdeai illetőségű, átküldő máshova, ugye hivatalok egymáshoz küldözgetik szegény Jézust. Hát ítélje elő. Ugye Herodes Antipászról a Biblia mondja, hogy ő volt az, aki Keresztelő Jánost is lefejeztette, kivégeztette. Tehát ő sem volt azért egy annyira gyengéd lelkű valaki, aki ilyesmitől megriad. Ugye őnála van az az érdekes helyzet, hogy Jézus semmit nem mond Herodes Antipásznak. Herodes próbál tőle kérdezni ezt azt, de Jézus nem válaszol. És Herodes utána visszaküldi Pilátushoz Jézust, ugye még egy út Jeruzsálemen keresztül, és ekkor már hajnal van, és ekkor történik meg az, hogy tovább már nincs visszaút, Pilátusnak ki kell mondani Jézus felett az ítéletet. Ugye ezek is nagyon híressé vált szavak, de Jézust kiállítják Barabással együtt, ugye másnap húsvét napján, amikor a zsidó hagyomány szerint el lehet bocsátani szabadon egy embert, hogy kit válasszunk, Jézust vagy Barabást. És ugye Pilátus rámutat Jézusra, és mondja azokat a híres, vagy mondja ezt a híres mondatot, hogy ecce homo, ugye íme ez ember, melyiket bocsássam el, Barabást vagy Krisztust? És ugye a nép azt mondja, hogy Barabást. És ezután Jézust itt az Antónia udvaron belül, tehát az erődön belül a római katonák megkorbácsolják. Ezt is csak így a korabeli kortörténethez mondanám el, hogy a korabeli ostor vagy korbács úgy nézett ki, nehogy azt képzeljük, hogy olyan, mint egy mai ostor sima kis bőrszíjjal, hanem egy bőrszíj, de vas darabokat és nagyon éles báránycsont darabokat hát kötöztek rá erre a szíra. Tehát ha valakit ezzel megostoroztak, akkor olyan mértékig felszakadt a hátán a bőr, hogy vérkeringési zavarok léptek föl annak az embernek az életében. Ez egyébként humánus eljárás volt, teszem hozzá, ugyanis ezt azért csinálták, hogy akit halálra ítélnek, az ne szenvedjen annyit. Mert maga a keresztre feszítés, mint halál nem, amivel Jézus Krisztus is elítélték, a legbrutálisabb kivégzési mód volt az ekkori római birodalom területén belül. Még a perzsák hozták be ezt a rendkívül jó szokást, hogy keresztre feszítették az embereket. Aztán Nagy Sándor volt, aki átvette, és tőle vették át a rómaiak, és ők fejlesztették idézőjelben tökére ezt a műfajt. Jézus idejében T alakú keresztek voltak, ezt is rekonstruálni lehet. És ha megyünk a következő képünkre, akkor láthatjuk, hogy hogyan néztek ki ezek a szögek, amelyeket a keresztre feszítéskor használtak. Ez egy keresztre feszített embernek a sarok csontja. Az egyik a fénykép, a másik pedig egy rajzról, ahogy jobban áttekinthető legyen. Ezek a szögek körülbelül 13-18 cm hosszúak voltak, és 1 cm átmérőjűek. A keresztre feszített embernek a csuklóit átszögezték, tehát nem a tenyerén történt az átszögezés, mint hogy azt nagyon sok ábrázoláson lehet látni, hanem a csuklón, és a lábfejem történt a szegezés a lábát tekintve. Általában a lábat oldalra fordították, és egy kicsit ilyen kuporodott alakban feszítették keresztre azt, akit keresztre feszítettek. És hogy mennyire kegyetlen volt ez a halál, nem, ezt az is mutatja, hogy akit keresztre feszítettek, az minimum 3-4 órát szenvedett, maximum pedig 3-4 napot. És képzeljék el, maximum 3-4 napot. Ugye ezt a kivégzési módot aztán a keresztényekkel szemben alkalmazták a Római Birodalmon belül a későbbiekben. Jézus esetében ez a halálos néhány óráig tartott, és ugye itt orvosok próbálták rekonstruálni megint csak, hogy vajon miért és mi történhetett. Ugye azért, mert Jézus ekkor már egy olyan lelkiállapotban és olyan fizikai állapotban volt a megkorbácsolás, és az egész éjszaka történt atrocitások után, és lelkileg annyira megviselte az egész, hogy megint csak képzeljük el a helyzetet, hogy ott van egy nép, akiért ő úgymond küzd, akinek a bűneit úgymond ő magára veszi. És amikor ott van a keresztre feszítve, a tanítványai közül gyakorlatilag egy sincs jele, már csak János az egyedüli, aki ott maradt az édesanyjával. De az összes tanítvány a szana szétfutott, és az alatt álló zsidók mind ordibálnak, hogy na, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és mutasd meg, hogy te vagy az. És Jézus nem mond más, csak bocsáss meg, atyám, mert ugye nem tudják, hogy mit cselekszenek. És Jézus ebben a lelkiállapotban bizony nagyon-nagyon rövid idő alatt elérkezett oda, hogy befejezte az ő földi pályafutását, és az utolsó szó, amit kimondott, az ugye ez volt a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez egy olyan görög szó, amit így is lehet fordítani, hogy befejeződött. Befejeződött vagy elvégeztetett. De ez nem annyira egy negatív felkiáltás Jézus részére, hogy na tessék, beteljesedett, vagy hogy mondjam, így lett vége, hanem inkább egy diadalmas felkiáltás ott a kereszten, hogy igenis beteljesedett. Tehát az, amit nekem itt a földi pályafutásom folyamán végig kellett élnem, azt én végig tudtam élni, abban a hitben, hogy ezt az áldozatot el fogják fogadni. És ugye én leteszem a kezedbe az én életemet, mondja Jézus a kereszten az Isten felé. És ezzel fejezi be az ő életét, hogy igen, elvégeztetett, befejeztetett a végső tény. Mutatnék két olyan képet, amik arra bizonyítékok, hogy a történelem és a régészet is tud arról, hogy ez a kortörténeti háttér valós. Előkerültek Kajafásnak a földi maradványai. A Kajafásról mondtam, hogy ő volt az a főpap, aki Jézust halálra ítélte. Tudjuk róla, hogy 18 és 36 között volt Jeruzsálemben a főpap. És 1990-ben, tehát egy nagyon friss ásatási eredmény, Jeruzsálem külvárosában került elő egy sírkamra, ahonnan 16 kis kő osszárium, ezek ilyen csontládák, sírban talált csontos ládák voltak, ugye a csontvázakat ebbe helyezték bele, 16 láda került elő, és ebből a 16 ládából van 6, ami feliratos, héber feliratok vannak rajta, és a 6-ból 2 Kajafás nevét viseli. És ezek közül az egyik kőládában 6 ember váza került elő, tehát többen voltak egymásra rakva a kőládába benne, és feltételezhetően e közül a 6 ember közül az egyik maga Kajafás. A 6 emberből 4 fiatal ember, van egy asszony, egy idősebb asszony, és van egy idősebb férfi, és ez az idősebb férfi, aki díszesebb ruházatban volt eltemetve, ő lehetett minden bizonnyal az a Kajafás, aki Jézus perében a halálos ítéletet kimondta. És aztán még egy régészeti bizonyíték, ugye Poncius Pilátus létére is nagyon sokáig a Biblián kívül nem volt bizonyíték, ugye történelmi forrásokban megjelenik a neve, de régészetileg, tehát egy kézzel fogható bizonyíték nem igazán volt sokáig az ő létezésére. 1961-ben Cezáreában, ugye Cezáre itt van a földközi tenger partvidékén, ez volt a helytartóknak, a római helytartóknak a székhelye, és Cezáre a városában föltártak egy színházat, és ennek a színháznak van egy kis szentélye, amit Tiberius császár tiszteletére emeltetett az építő, és az építő nem volt más, mint Poncius Pilátus. Hát itt ugye nem látszik sajnos annyira ezen a kis kő feliraton, ez egy kő oszlop, és aminek a felirata az, hogy Poncius Pilátus, prefektus Judé. Tehát gyakorlatilag megadja a nevét és a titulusát, hogy Poncius Pilátus Júda prefektusa volt, aki állítatta ezt a kis emlékművet, és méghozzá megegyezik a dátum is, tehát egybeesik azzal az időszakkal, amit a Biblia is Poncius Pilátus, hát júdai helytartóságaként említ meg. És hát legvégső soron szeretnék beszélni még egy picit arról, a legutolsó mozzanatáról Jézus Krisztus életének. Én mondtam, hogy ő a keresztfán, hát kimondja ezt a szót, hogy elvégeztetett, beteljesedett. És hogy ez nem annyira egy ilyen lemondó és tragikus felkiáltás, bár emberileg nézve az volt, ha belegondolnak, hiszen ott volt egy 3,5 éves tanítói szolgálat, Jézus sokan szólították mesternek, rabbinak, Volt egy olyan időszak is az életében, amikor királlyá akarták választani, és ehhez képest most a keresztfán függ, és gyakorlatilag senkije nincsen. De Jézus nem erre akart utalni, hiszen az ő halála gyakorlatilag egy győzelem volt, hiszen azzal, hogy ezt végig tudta küzdeni, és soha nem hátrált meg, a Biblia szerint pont ezzel tudta megadni azt a váltságot, ami a mi bűneink miatt fölhalmozódott, és az igazság szerint megköveteltetik egyszer egy áldozat formájában. És Jézus élete, illetve halála egy olyan pontban végződik, ami a kereszténységnek a legnagyobb botrányköve volt mindig is, és ez pedig Jézusnak a feltámadása. Ugye ez egy olyan tény, amit elég hihetetlenül hangzik, és elég nehéz vele hirtelenjében mit kezdeni. Ugyanis a Moszkvai Egyetemen elhangzott egyszer egy előadás 1990-ben, egy John Mazel nevezetű professzor tartotta ezt az előadást, azzal a címmel, hogy kicsoda Jézus. És pusztán logikai úton megpróbálta levezetni, hogy milyen végkövetkeztetései lehetnek Jézus Krisztus életének. Azt mondja, hogy ha pusztán az eszünkkel kezdünk gondolkodni, és pusztán logikailag megpróbáljuk végigfuttatni magunkban a Jézus történetet, és az egész hozzá kapcsolódó legendákat, vagy állításokat, és beleértve a feltámadás tényét is, akkor nem sok variációs lehetőség van. Ugye fölteszi a kérdés, hogy melyik a legvalószínűbb állítás. Jézus azt állítja magáról, hogy Isten, és Jézusnak vannak rengeteg csodái, illetve Jézusnál van egy ilyen tény, hogy ő azt állítja magáról, hogy feltámadt, illetve megjelent a tanítványainak. Ugye van egy ilyen állítás, hogy hát nem igaz, tehát nem tette meg ezeket a dolgokat, tehát ez az egész csak legenda. Viszont itt jön be megint a pusztán a logika. Ugye ez pedig már Pascal nevéhez fűződik. Pascal ugye az a fizikus, és az a természettudós, és az a filozófus, akiről nem tudom, hogy tudják-e, hogy nagyon hívő keresztény volt. Az a Pascal, akit középiskolában fizikából kevésbé szoktunk szeretni, és az a Pascal, akinek a filozófiai művei talán mostanában kezdenek úgy megjelenni, ugye a Gondolatok című könyvét most is kiadták. Pascalnak rengeteg gondolattöredéke van, ami gondolkodtatja az embert, méghozzá logikusan próbálja gondolkodtatni. És azt mondja itt Pascal, hogy az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Ugye itt a feltámadás tényéről beszél. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, hogy ez a 12 ember összegyűlik Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberi szív különösen hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük megtagadja a fogadalmát, és mindnyájan elvesznek. Gondoljuk végig. Az apostolokat becsapták? Vagy ők maguk csalnak? Mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy feltámadott. Ugye ez az első lehetőségnek a végkifutása, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy legenda, tehát nem igaz, hogy Jézus feltámadt. Viszont ott van ez a tény, hogy van 12 ember, akitől elterjedt a vallás, a kereszténység, vannak korabeli szemtanúk és kortársak, akiknek tudniuk kellett volna, hogy Jézus sírhelye hol van, vagy meg kellett volna találni az ő holttestét, és felmutatni az apostoloknak, hogy hát hogy mondhatjátok, hogy feltámadt, ha egyszer itt van a sírhelye. És erre mondja Pascal, hogy vegyük azt, hogy 12 ember összebeszél. Ugye még két embernek is nehéz titkot tartani, vagy két embernek is nehéz ugyanazt mondani. De itt 12 emberrel van szó, méghozzá 12 olyan emberről, akiknek az élete vége meglehetősen tragikus, ha végig gondolják. 12 apostol egy kivételével mártír halált halt, mindegyiket kivégezték a hite miatt, és emiatt az állítása miatt, hogy ők azt állítják, hogy már pedig Jézus feltámadt. És ugye erre mondja Pascal, hogy gondoljuk csak végig. Ha 12-jük közül csak egyetlen egy azt mondja, hogy én nem, szóval a gyerekek megbeszéltük, de én azt nem csinálom tovább, hát itt az életem forog kockán, akkor már az egész Krisztus úgy elveszett. De mind a 12 ember kitartott amellett az állítása mellett, hogy Jézus feltámadt, és a kortársok nem tudták megcáfolni ezt az állítást, Jézus holttestét soha nem tudták felmutatni. És akkor itt jön a másik szál, hogy mondjuk vegyük azt, hogy igaz. Mondjuk Jézus megtett sok csodát, meg tényleg élt, élő személy volt, tényleg voltak bizonyos tanításai, ugye a hegyi beszéd, hogy szeresd a fele barátodat, az ellenségedet, fordítsd a másik orcadat is oda. Jó, mondjuk tegyük fel, hogy ezt Jézus tényleg megtette is, és ez megtörtént. De mi van akkor, hogyha Jézus hamisan beszélt? Mondjuk mondott proféciákat, de aztán hol bejött, hol nem. Mondjuk így vagy úgy beszélt, ő egészen másképért. És azt mondja, hogy itt is két állítás lehetséges. Nem tudom, hogy önök szeretik-e az ilyen logikai végigfutatásokat. Én nagyon szeretem, mert kizárásos alapon az embert segítik előre a gondolkodásában. Nagyon szépen logikusan végigvezeti. Azt mondja, mondjuk, hogy ez hamis állítás volt, tehát Jézus mondjuk nem igazat állított. tegyük fel, hogy ő maga sem tudta, hogy hazudik. Tehát mondjuk hitte ebben az egészben, hogy ő tényleg Isten fia, ő tényleg azért jött erre a földre, hogy a bűneinket elvegye, hát akkor szegény őrült volt. És akkor végig futtatja itt a professzor, ezt már nyilván nem írtam le, hogy Jézus nem lehetett az. Hiszen az a személyiség, amit a Biblia felmutat, és azok a proféciák, amik az élete után beteljesedtek, ezek mind azt mutatják, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott, egy nagyon szeretetteljes, tényleg egy olyan ember volt, akire Pilátus joggal mondhatta, hogy ecce homo, hogy íme az ember, a nagybetűs ember, ami ennek egy embernek lennie kéne. Tehát ez nem igazán áll. Akkor mondjuk tudta azt, hogy hamisan beszél, és tudatosan vállalta föl azt, hogy bár én tudom, hogy nem vagyok Isten fia, de mégis azt mondom. Akkor egy hazug ember lett volna. Ugye itt megint sántít a dolog, mert Jézusról még a Talmudban is azt jegyezték föl, ami pedig tényleg egy eléggé vele szembe haladó irodalom volt, hogy Jézus egy igaz ember volt, fedhetetlen igaz életet élt, és igazán soha nem tudtak belekötni. Ezért is volt, hogy maga Pilátus is azt mondta, hogy hát nem találok ebben semmi bűnt, hát mondjatok valami konkrétumot, és akkor halálra ítélem, de ilyet nem tudtak az életében felhozni. És hát ugye már csak egyetlen egy szám alatt, ami ebben az esetben logikailag fennmarad, az pedig az, hogy igaz megtörtént. És hát ugye ez az előadásnak már az a része, amit nyilván, hogy én itt nem fogok kifejteni, mert ez az a része, amit mindenkinek egyénileg kell, azt gondolom, tovább gondolni. De valahol ez a logikai eszmefuttatás minden variációt magában foglal Jézus Krisztussal kapcsolatban. És ugye így is kezdtem az előadást, hogy Jézus Krisztus nem csak egy vallás alapító, nem csak egy olyan ember, akinek az élete, illetve tanítása nyomán nagyon sok ember élete változott meg, és gyakorlatilag történelmi korszakok köthetők a nevéhez, és sajnos az ő nevében pozitívan és negatívan is nagyon sok mindent hajtottak végre. De Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez proféciák kapcsolódnak a Bibliában, és Jézus Krisztus egy olyan valaki, akinek a nevéhez csodák kapcsolódnak a Bibliában, akiről azt állítja a Biblia, hogy ő halottakat támasztott föl, sőt, ő maga is feltámadt a halálából. És innentől kezdve, hogyha ezen a logikai meneten végig futtatjuk a gondolatunkat, akkor azt gondolom, hogy mindenki számára talán egy tovább segítő előadás lehet ez a mai alkalom, hogy vajon mit kezdjünk Jézus Krisztusnak a személyével. Hogy ő valóban egy vallásalapító volt pusztán, és a kereszténységnek a vallásalapítója, mert hogy létezett, az ma már történelmileg tény, tehát ma már nem tehet megcáfolni azt, hogy ő létezett vagy nem létezett. Hogy ő létezett, az tény, és akkor pedig az életével valamit kezdeni kell, hiszen elég meghökkentő dolgok adottak az ő életében.